Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A 12 közül az egyik Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat, ám ő így szólt, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt közöttük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket. Békesség nektek! Tamásnak pedig ezt mondta, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet, nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így felelt, én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki, most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványainak szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a 4. evangélium nagyon emlékezetes jelenetben mutatja elénk a húsvét estének a történetét. Jézus megjelenik a tanítványai között, és azután ugye ez a megjelenés, ez valamiképpen hát a húsvétnak minden örömét közelhozza hozzájuk. Zárt ajtók mögött ülnek, mert még mindig félelem tölti el a szívüket. Azok a hírek, amelyek érkeztek, azok nem nyugtatják meg őket, és ottan imádkoznak, és ezek között a zárt ajtók mögött megjelenik Jézus. És aztán mondja, hogy békesség nektek. Ez a köszöntés szokásos volt a zsidók között. Békességen ők minden jót értettek, amit az ember elképzel. És azután ezt kívánták azoknak, akikkel találkoztak. De most ennek a föltámadott Jézusnak a szájában ez a köszöntés nem csak valami jó kívánságként hangzik el, hanem ajándékként. Ő hatalmas, elég hatalmas ahhoz, hogy ne csak jót kívánjon nekünk, hanem minden jót megadjon nekünk, amit mi kívánunk, egymásnak, önmagunknak. Békesség nektek, azt mondja nekünk is, kedves testvérek, ez a föltámadott Jézus. És azután megmutatja nekik a kezét, meg az oldalát, hogy meggyőződjenek, nem valami ilyen vízió, látomás jelenik meg előttük, hanem valóban az a Krisztus, aki megsebesült, valóban az a Krisztus, akit megöltek, és keresztre feszítettek 3 nappal ezelőtt. És akkor tovább beszél, és mondja, hogy amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Egy kicsit szegényes ez a magyar fordítás, mert csak hasonlóságot állít ott, ahol több van annál. Nem csak arról van szó, hogy Jézus ugyanúgy küldi az apostolokat, vagy küld minket is, mint ahogy őt küldötte valaha az Atya, hanem hogy ugyanaz a küldetés folytatódik, ugyanaz a mozdulat ismétlődik itt, amivel az Atya valamikor őt elküldte, hogy megtestesüljön, hogy közénk lépjen, emberi nyelven megszólaljon, és azután gyógyítson, és az Isten felszabadító kegyelmével életet adjon, gazdagabb életet, mint amit odáig éltünk. Ez a küldetés nem ért véget. Jézus működése véget ért, de valahol mégis folytatódik bennünk, általunk, minden gyarlóságunk, tökéletlenségünk mellett. Az Isten bekapcsol minket Krisztusnak a küldetésébe, és ránk bízza azokat a javakat, amelyeket Krisztus hozott közénk, hogy ezekkel induljunk el a világba naponta újra. És ne csak a magunk megfogyatkozó erejével, fáradt, kedvetlen igyekezetével szolgáljunk egymásnak, hanem ezekkel a ránk bízott isteni ajándékokkal tudjunk fordulni azokhoz, akikhez az útjaink elvezetnek. Nagy kincsek vannak ránk bízva, és ez nem a felelősség tudatunkat növeli, hogy vigyázni kell, hogy ezekkel jól bánjunk, össze ne törjük őket, valamiképpen baj ne érje őket. Ezekkel a kincsekkel nem úgy kell bánnunk, mint a szolga bánt, az a harmadik szolga, a talentummal, amit rábízott a gazda, hogy elássuk, hogy baj ne érje, el ne vesszem, hanem úgy kell bánnunk velük, mint a többi szolgák, hogy elvisszük az életünkbe magunkkal azt, amit ránk bízott az Isten, és hiszünk abban, hogy ha mi egy kicsit fáradtak is vagyunk, ha mi egy kicsit törődöttek vagyunk is, ezek a ránk bízott kincsek, ezek ajándékként eljutnak azokhoz, akikhez fordulunk. Ha mi is ezeket úgy meg tudjuk becsülni, és nem azt gondoljuk, hogy most nekünk kellene a saját tehetségünket megsokszorozni, hogy ezeknek méltó szolgái legyünk, hanem egyszerűen úgy gondoljuk, mint aki a tálcán átnyújtja azt a teát, azt az ital, bort vagy valamit, amivel megkínálja a hozzáérkezőket, és nem őt köszöntik, hanem ennek örülnek, mert ezt megérlelte odakint a szőlőtőkén a napfény, ez megtermett valahol Indiába, vagy ki tudja hol, és a maga illatát, a maga erejét hozza, hogy megújuljon tőle az, aki kiissza azt a csésze teát, vagy azt a pohár bort, és felragyog a szeme tőle. Valahogy így visszük magunkkal, akaratlanul is, Krisztusnak a kegyelmét, vagy a feltámadottnak az örömét a világba. Jézus ezt mondja az apostoloknak, és ezt mondja ma minekünk is. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Ugyanazzal a küldetéssel ruházlak föl a titeket most, amivel engem fölruházott az Atya, hogy általatok teljesedjék be az a világban, amit én elkezdtem itt. És milyen érdekes, akkor még azt is mondja, rájuk lehel, és azt mondja, hogy vegyétek a Szent Lelket. Ez a Szent Lélek, ez Krisztusnak szintén a nagy húsvéti ajándéka. Szent Lukács úgy mondja el, hogy majd pünköstkor jön el a Szent Lélek, 50 nappal a föltámadás után. Jánosnál ez a Szent Lélek már itt van, húsvét este, és azután a teremtő leheletével Jézus, mint egy a halálból, nem csak a szomorúságból, hanem a fáradékony emberi szűkösségből új életre támasztja ezeket az apostolokat, vagy a tanítványokat, és új életre támaszt minket is. Vegyétek a Szent Lelket. Azt mondja nekünk most minden ezen a Szent Misén, itt az oltár körül. És azután higgyünk abba, hogy ez a lélek tesz minket leleményessé, alázatossá, találékonyá, ha rábízzuk magunkat, és nem csak magunkban bízunk, és konstatáljuk a saját erőinknek az elégtelenségét, hanem csak ugyan bízunk benne. És ez adakozóvá tesz, bátorrá tesz, nem vakmerővé és ostobává, mert ez a Szentlélek nem ilyen emberileg megmérhető módon avatkozik bele az életünkbe, de igenis számíthatunk rá, és igenis együtt működhetünk vele a saját tökéletlenségeinknek az elfogadása vagy a megvallása közben is. És akkor még mondja Jézus azt az utolsó, nagyon fontos mondatát, hogy akiknek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, és akiknek megtartjátok, az bűnben marad. Kedves testvéreim, persze, hogy elsősorban a papoknak szól ez a megbízatás, akik a bűnbocsánat szentségének a kiszolgáltatására kapnak fölhatalmazást az egyháztól és az Úr Jézustól. De hát először is mindannyian részesülhetünk ebben a megbocsátásban, éppen ő általuk. És azután meggondolhatjuk, hogy milyen nagy szó, hogy igenis a botlásainknak, a bűneinknek a keservétől meg tudunk szabadulni. A bűn nem annak árt legtöbbet, aki ennek a bűnnek az áldozata lesz, hanem a bűn az elkövetőjének árt a legtöbbet, akit rossz útra terel, akit megejt, mint a légy a légyfogon, ráragad a valamire, megtapad valamiben, amit elhibázott, és aminek a logikája most már fogva tartja. Mert ha egyszer pofon ütöttem valakit, akkor legközelebb is már viszket a tenyerem, hogy még egyszer pofon üssem. És azután valamiképpen az elkövetett rossz, mint egy rossz kerékvágás arra késztet, hogy a jobb szándékaimnak az útjáról letérjek, másfele menjek, mint a fű felé a szívem hajtana, és azután rabjává lehetek a rossznak, ha meg nem tudok szabadulni tőle. A magam erejéből talán nem tudnék megszabadulni, semmiképpen se tudnék megszabadulni a saját rossz tetteimtől. De itt van a forrás, a Krisztus megbocsátásának, a kegyelmének a forrása, és elmegyek és meggyónom a bűneimet, és azután megszabadulok tőlük. Nem csak azt mondja az Isten, hogy nem haragszom rád ezután a bűneid miatt, hanem azt mondja, hogy segítek neked abban, hogy fölkelj, és másképpen élj, másféle logika szerint, mint amire a bűneid kényszerítenének. Szabaddá légy attól a rossztól, amit elkövettél, és azután tudj új emberként odafordulni azokhoz, akiket megbántottál, akik körülötted élnek, és jóvá tenni azt, amit elrontottál, talán egy bocsánatkéréssel, talán valami mással, egy szerető tekintettel, egy jószívű szóval, hogy ők is meggyógyuljanak. És nem csak benned teszem jóvá azt, amit elrontottál, hanem segítek neked abban is, hogy a jóvá tételnek ezt a művét elvégezd azok között, akiket megbántottál, akiket a bűneiddel, hát ugye, lehetetlen vagy nehéz helyzetbe hoztál, megkeserítetted az életüket. Kedves testvéreim, valahogy így leszünk aztán mindannyian, nem csak részesei ennek a kegyelemnek, hanem osztogatói is. Azt mondja Szent Pál apostol, hogy a kiengesztelés igéjét bízta, a kiengesztelés szolgálatát bízta Isten az egyházra, miránk, tirátok is, kedves testvéreim. És azután, ahogy mindannyian meríthetünk az Isten megbocsátásának a forrásából, akkor, amikor a bűnbánat szentségéhez járulunk, ugyanúgy mindannyian osztogathatjuk is azt, amit onnan merítettünk egymásnak, és azután elindulhatunk, hogy tudjunk nagy lelkűek lenni azokhoz, akik megbántottak minket. Főként azokhoz, akik csak ugyan maguk is keresik a megújulásnak az útját, hogy azokat erre segítsük, ne emlékeztessük őket szüntelenül a megbélyegző jelzőinkkel, hogy téged hazugnak ismerlek, már sokszor becsaptál, nem hiszek már neked többet. Ne emlékeztessük őket arra, hogy igenis, hát sok mindent tettek, aminek az emlékétől nehezen szabadulunk, hanem merjünk hinni abban, hogy a Isten kegyelme őket is megújítja és kisegíti a rosszból, és merjük segíteni őket is a bűnbánatban, hogy ha már ez elindult bennük, akkor nem találkoznak ellenállásra se bennünk, se az Úristenben, hanem segítő társakra találkoznak abban, hogy megújuljanak. És ne föltétlen a mi kedvünk szerint, de az Isten kedve szerint tudjanak élni, és tudjanak cselekedni. És kedves testvéreim, ez a hivatás, amire meg vagyunk hívva, ez abban is segít, hogy azokról az emberekről is talán nagy lelkűben tudjunk gondolkodni, akik nem bánják meg egyelőre a bűneiket, hanem inkább egyik bűnt a másikra halmozva élnek, és még úgy is tesznek, mint hogyha úgy éreznék, hogy nekik van igazuk, és ez az egyetlen lehetséges megoldás ezen a földön. Mi hiszünk abba, hogy ők maguk a legelső áldozatai azoknak a bűnöknek, amiket elkövetnek. Még akkor is, hogyha jól megy a soruk, alapjába véve sokkal rosszabbul élnek, sokkal nem csak a lelkiismeret kínozza őket, azt lehet, hogy elnémítják magukba, de az a fajta élet, amiben belefutnak, az az egészségüket tönkreteszi, az a emberi belső gazdagságukat elpusztítja, a rossz pusztít, akkor is, hogyha látszólag a sikereknek az útjára vezeti az embert. Ezek a sikerek neki sokba kerülnek, és igenis mi szánhatjuk azt az embert, aki a szemünkbe kacag, és azt mondja nekünk, hogy látod, én vagyok az erősebb, és nekem van igazam. Mi valahol tudjuk, hogy nekünk van igazunk, és tudjuk, hogy ő jár rossz úton, és azután nem csak védekeznünk kell ellene, azt is megpróbálhatjuk, hogy védekezünk ellene, jogunk van hozzá, de ugyanakkor azt is megpróbálhatjuk, hogy valami módon a derünkkel, a Istenbe vetett hitünknek ilyen csöndes, derűs megfogalmazásával emlékeztetjük őt arra, hogy a mi hitünk nagyobb, mint az ő bizonyossága. Nagyobb a hitünk abban, hogy mi járunk, igenis, ha botladozva is, de jó úton, és hogy egyszer majd ő is erre az útra kerülhet, ha nem oltja ki benne teljesen a rossz, a fény után, vagy az igazság után való vágyat. És valahogy ezt érezhetjük, és ezt mutathatjuk meg, hogyha igazán megérezzük azt, hogy a húsvéti küldetésünk mit jelent ebben a világban. Jézus ránk bízza a húsvét evangéliumát, ránk bízza az emberiségnek ezt a nagy reményét, hogy nem csak egymástól elragadott apró örömeink lehetnek, amiket úgy élvezünk, mint a tolvaj az ellopott torta szeletet, amivel lekuporodik, és akkor magába gyűri, hanem lehetnek nekünk nagy igazi örömeink, és ez vár ránk, ennek a beteljesedése vár ránk az örök életben. És erre vannak meghívva azok is, akik rossz úton járnak, és rossz úton keresik az életük értelmét. Ezt is ránk bízta az Isten. És ránk bízta a kegyelmet, és ránk bízta a szeretetnek a derűjét, amit sosem lehet a fizikai erőnket meg lehet alázni, meg lehet fosztani minket sok mindentől. Ettől, amit az Istentől kaptunk, egész különös ajándékként senki se tud megfosztani minket, míg a börtönbe is elkísérte azokat, akiket odazártak a kereszténységük miatt, a hitüknek a megvallása, bátor vállalása miatt. Ezekre gondolunk, ezekért mondunk hálát. És azután milyen szép, hogy ebben a mai evangéliumban ezt kétszer is olvassuk. Mert ott az első alkalommal húsvét este nem volt ott a 12 közül egy, ez a Tamás. És amikor elmondták neki a többiek, hogy mi történt velük, akkor ő kételkedett. Kicsit haragszunk is rá, hogy micsoda alak ez. És utána Jézus nem haragszik, hanem egy héttel később teljesen pontosan, hajszál pontosan megismétli azt, amit a többiek kedvéért tett húsvét este. És egy picit, egy árnyalatnyi dorgálja csak meg ezt a Tamást, és mondja neki, hogy látod, Tamás, hát a jót igenis el kell hinni. És azután milyen boldog vagy most, hogy látsz engem csak ugyan, és végre hiszel, és megtapinthatod a sebb helyeimet, és kimondod azt, amit nem látsz, de most már mégis hiszel, hogy én Uram, én Istenem, hogy az Isten fiának vallasz engem, és azután egészen rám bízod magadat. Neked is szól a küldetés, ami a többieknek. Kedves testvéreim, nekünk is szól ez az ajándék is, hogy aki közülünk nehezen indul el a hitnek az útján, nehezen indul el a húsvét örömének az útján, az vegye észre, hogy az Isten különös figyelemmel fordul hozzá, nem korholó szóval, nem bosszankodva, hogy veled még külön is bajom van, hanem megtalálja a módját annak, hogy egyenként erősítsen meg minket ebben az örömben, és azután öleljen magához, és állítson be a maga közösségébe, keresse meg, találja meg ott a helyünket, aminek minket megillet, hogy együtt örüljünk, együtt ünnepeljünk, és ezt a ránk bízott kincset egyenként, de mégis közösen tudjuk fölmutatni a világ előtt is. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett.